Áldott megváltó, drága Jézus Krisztusunk, dicsőítünk és magasztalunk ezen a délutánon is Tégedet, ezért a kiváltságos lehetőségért, hogy újból letelepedhetünk a Te lábaidnál, meghallgatni drága ígédet, üzenetedet, együtt imádni, dicsőíteni, magasztalni Tégedet, együtt tanulni a Te drága ígédből. Köszönjük ezt a lehetőséget, segíts nagyra értékelni minden egyes ilyen alkalmat, és vágyó szívvel, lélekkel jönni a Te házadban. Alázattal megkérünk Tégedet, adj erőt és hatalmat a Te drága ígédnek. Drága lelked által szólj mindannyiunkhoz ezen a délutánon, és légy segítségül, hogy megnyissuk szívünket, lelkünket, elménket a Te drága ígéd és üzeneted előtt, befogadjuk, hogy a mindennapi életben erőt merítve ezáltal tudjunk igazán hívő emberekként élni és járni ebben a világban, tudjunk fénykedni az emberek előtt. Köszönjük, Uram, hogy Te megadod, hogy velünk leszel ígéreted szerint. Amen.
Amen.
Thank you.
Kedves testvéreim, a délutáni alkalommal igéket fogunk olvasni a Lukács evangéliumának harmadik részéből az első 20 verset. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, mikor Judeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Itureja és Trakonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában, és méne a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára. Amint megvan írva Ésajás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit, minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Mondd azért a sokaságnak, amely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek? Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik. És megkérdi őt a sokaság, mondván: mit cselekedjünk tehát? Ő pedig felelvén mondta nékik: akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs, és akinek van eledele, hasonlóképpen cselekedjék. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondta nékik: semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. És megkérdék őt a vitézek is, mondván: hát mi mit cselekedjünk? És mondta nékik: senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg zsoldotokkal. Mikor pedig a nép várt, és szívökben mindazon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, felele János mindeneknek, mondván: én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam, az majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel, kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát az ő csűrőjébe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intvén őket hirdeti az evangéliumot a népnek. Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett őtőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért, és mindam a gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett, ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöcbe vetteté.
Thank you. először is
szeretném megköszönni a kedves testvéreknek azt, hogy imában hordoztak engem, feleségemet. Tudják, az Úr meglátogatott, az Úr engedett próbákat életünkben. De hála neki, hogy mindezáltal úgy érzem, úgy tudom, és úgy vagyok meggyőződve, hogy mind ez azért van, hogy az Úr tanítson, tisztítson, neveljen még jobban a hitben. Hála neki érette. Ezzel a meggyőződéssel fogadtuk mindezt, én is, feleségem is. Nem volt könnyű, van, amikor jönnek elcsüggedő pillanatok, nehéz percek, de tudom, hogy az Úr ott van, mindig mellettem és mellettünk. Hála neki érette. A felolvasott ígéből egy nagyon ismert ége és egy ismert szemérül van szó, Keresztelő Jánosról, Bemerítő Jánosról. Egy olyan személy, akinek a születését angyal jelezte, aki mikor felnőtt, Isten munkába állította, és nem akármilyen munkában. Az Úr Jézus Krisztusnak, Isten fiának az útát egyengette az emberek közt. És amint olvastuk, miután felnevekedett, a Jordán partján kiment, és elkezdett prédikálni. És azt hirdette, amit később, ami drága megváltunk, az Úr Jézus Krisztus. Térjetek meg! Térjetek meg! A megtérést evangéliumát kezdte prédikálni. És mentek, és özönlöttek az emberek hozzá. És ami csodálatos előttem, hogy nem olyan szép előkelő szavakat mondott ezeknek az embereknek. Nem próbálta megsimogatni. Elmondta egyenesen azt, amit tenniük kell. Térjetek meg, hagyjátok el a bűnt, szabaduljatok meg a bűntől, és keresztelkedjetek meg. De ennél még erősebb szavakat használt. Virgés kígyóknak fajzatai. Vajon ha ma valaki így, ilyen szavakkal illetne bennünket, mit mondanák? De mivel Isten lelke munkálkodott benne, az emberek nem utasították el, hanem úgy, ahogy olvastuk, jöttek és azt kérdezték, mit kell, hogy cselekedjünk? Mit kell tegyünk? És mindenkinek, minden kategóriának elmondta, hogy mi a tennivalója. Testvérek, én hiszem, hogy nekünk nem kell megkérdezni, hogy mit tegyünk. Annyit olvastuk már a drága ígét, és hallottuk, és tudjuk. Lépni kell. Lépnünk kell. Ebben a sötét világban világítani kell. Ma délután meglátogatott bennünket két személy, és az egyik nő nagyon el volt csüggedve, mert nemrég temette el a férjét. És közben sajnos egy úgymond keresztény boltból, nem a lengyel testvér boltjából, egy könyvet vásárolt, ahol azt olvasta, hogy miután meghalunk, mindennek vége, minden oda van, hogy lehet a 20. 21. században olyasmit hívni, hogy a lélek vándorolt, stb. Stb. És még jobban elcsüggett. Próbáltuk megmagyarázni, erősíteni, bizonyságot tettünk életünkről, és elmondani neki, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus az, aki segíthet rajta, aki megerősítheti, erőt adhat neki, és az Úr kegyelméből egy Bibliát is adhattunk a kezébe. Úgy láttam, örömmel távozott el. Az Úr elhívott bennünket, gyermekeivé fogadott. De feladatot is adott nékünk. Fénykedjünk ebben a világban. Ha megtértünk, Vigyük tovább ezt a drága evangéliumot. Adjuk tovább. Mondjuk el az embereknek. És sokszor talán ott van, hogy el is mondjuk. De éljük is azt, amit mondunk, drága testvéreim. Akkor lesz igazán hathatós, ha mindazt, amit mondunk, amit itt prédikálunk, amit hallunk, azt a mindennapi életünkben bevezetjük, és azt megéljük. Sokszor lemondásokkal, és sok más egyéb dolgokkal jár ez. De egykor korona lesz a jutalma. Ezt mondja a drága ige. Ezt ígérte az Úr Jézus. Azért ne szégyeljük sose az evangéliumot, és ne szégyeljünk másak lenni a mi élet stílusunkban, vitelünkben. Kövessük mindenben az Úr Jézus Krisztust. Tegyük azt, amit megtanultunk az ígéből. Úgy, amit elmondja Keresztelő János mindenkinek, hogy mit kell tegyen. Mit tudjuk? Isten lelke megtanít bennünket. Ő az, aki vezet, tanácsol naponként, és megtanít mind arra, amit kell, hogy cselekedjünk a mindennapi életben. Jánosnak a megjelenése, a cselekedetei mind meggyőzőek voltak. Igazolta Isten őtet. Igaz, a jutalma az volt, hogy tömlözbe került, és lefejezték. Mert befejezte küldetését itt. Mi is egykor befejezzük küldetésünket. Nem tudjuk mikor. Fiatal korba, idősebb korba, öreg korba. De Isten hazahív, amikor küldetésünket befejezzük. Szeretném a magam számára, és mindannyiunk számára, hogy legyünk hűek a megbízatásunkhoz, küldetésünkhöz, azzal, amit Isten megbízott bennünket. És nincs senki itt, akit Isten az ő gyermekei közül ne bízna meg. Mert úgy néz ki, hogy talán azt mondjuk, hogy ez egy szolgálati, vagy egy prédikáló ember volt, és ez szól azoknak, akik hirdetik az ígét. Nem. Szól minden egyes hívő embernek, testvérnek, testvérnőnek, aki úgy érzi, hogy az ő gyermeke, hogy valamit Istenért tegyen. Szolgálatot bíz mindenkire. Nem egyformát, de ebben a szolgálatban legyünk kitartóak, hűek, hogy egykor elvehessük a koronát. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Amen.
kedves testvérek, az előjött lecke szerint Bemerítő János szolgálatáról olvastunk, de én egy kicsivel odébb megyek, én a Bemerítő János Máté haláról szeretnék elmondani egy költeményt. Mivel a költeménye kicsit hosszú, de ez mindent magába foglal, mert elmondja, hogy hogyan vették neki a fejét, hogy halt mártír halált, de hogyan bűnhödtek meg azok is, akik ezt elkövették ő ellene. Egy táncért, egy életet, zene harsan, pohár csendül, őrül szilaj jókedv, mindenkinek fejébe száll a mámorító nedv. Bársony székén ül Heródes, vendégei körében, zavarodik észjárása, borgőzzel telt fejében. Megnyílik a nagyteremnek aranysarkú ajtaja, és azon belép Salomé, Heródiász leánya. Haja, mint sötét éjszaka, a hófedett halomra, dúsfürtökre úgy omlottak le, fehér márvány vállára. Két szeme tűz, ajka bíbor, két arca kinyílt rózsa, fátyol öltönyét kék szallag, szorítja derekára. Fehér karja, fehér keble, olyan, mint a bérc hava, csábítóan ragyog fénylik, két szemének csillaga. Heródes királynak szíve kezd lázasan dobogni, a vágy ördögének tüze kezd szívében lobogni. A főúri vendégek is mind meg vannak ígézve, eszét mindnek felforgatá a lány bűvös szépsége. Táncolni akarok, mondá, szóljon lant és citera, lássa mindenki, hogy mit tud, Heródiász leánya. Felharsan a zenehangja, trombita szól, húr pendül, és a királyné leánya maga táncol egyedül. Átkozott légy, átkozott tánc, nagy lesz ennek az ára. Heródes kábultan tekint a csábító alakra, majd vadlelkesedésen mondja, esküszöm az Istenre, ezen táncért tied lehet birodalmamnak fele. Vagy kérj bármit, nem kész olyant, amit én meg nem adok, ismét esküszöm, hogy tőled semmit meg nem tagadok. És szólt a lány, nem kérek én birodalmat se kincset, nem kérek én egyebet, csak egy hitvány ember fejet. Keresztelő János fejét egy szolgád idehozza, azt hiszem, Heródes király esküjét fel nem bontja. Te gonosz lelkű királyné, átkozott Heródiász, te tőled származott ezen pokoli tanács adás. Erkőstelen leányodnak, kiben gonoszok laknak, te tanácsoltad, hogy fejét kívánja az igaznak. S a gyáva lelkű király, hogy szavához hű maradjon, megengedte, hogy kezéhez ártatlan vér tapadjon. Nyílik a börtön ajtaja, János szíve felzovog, azt hívja, hogy a szabadulás órája már jönni fog. És eképpen gondolkodott, beláttatán a király, hogy a lelki kárhozatnak bűnnel telt ösvényén jár. Szívében szárt, mert belátta szavaim igazságát, szabadulásomra nyitja meg börtönöm vasajtaját. De felháborodik lelke, zajong szívében a vér, mikor megállott előtte palossával a hóhér. És mint ez a szomorú kép, bemutatáit néktek, az utolsó nagy próféta János lefejeztetett. És belép a szép ördög, a királyné leánya, kezében egy kendővel betakart tált tartva. S mint a hóhér, mint villám, palosával lecsapott, Krisztus dicső bajnokának feje a porba hullott. Mint vadállat a prédára odarohant Salome, és a szent vértanú fejét legott egy lálba, tálba tette. Ördögi mosolyjal vitte Tigris TV anyjának, aki most sem hagyott békét az elhunyt vértanúnak. Egy hosszú tűvel a szentnek drága nyelvét kivonta, és azt azzal kegyetlenül össze-vissza szurkálta. Így halt meg a dicső férfi, a tiszta igazságos, és így nyert mártír koronát keresztelő Szent János. Eképpen halt meg Szent János szép ifjúi korában, aki életében hős volt, és hős volt halálában. Mint az égi igazságnak nemes nagy áldozata, mint az Ótestamentumnak dicsőséges alakja. Homlokán íjés szelleme, mint egy dicsfény sugárzott, szavaiban a proféták szent élete ragyogott. Szeplőtelen volt a szíve, nagy és szent volt ereje, s a halálban s az erénynek még nagyobb lett a fénye. Azért volt küldve a néphez, hogy bűnbánatra költse, hogy az üdvözítő útját egyengesse előre. Befejezte küldetését, mielőtt sírba szálla, amidőn kezdetét vette az Istennek országa. Már a bűn a büntetést is önmagával hordja, van bíró a felhő fölök, ki a bűnt megtarolja. Most is ezen örök bíró tárja ki nyújtó kezét, megbosszulni a kiontott, ártatlan ember vérét. Először Salomét érte a szent bosszú haragja, midőn egy befagyott folyón átalmenni akara, mert midőn középre ért, a jégpáncél meghasadt, s a megrémült gonosz lánnyal a mély folyóba szakadt, és midőn nyakig lesüllyedt a folyóvíz mélyébe egy nagy jégtábla fejét testétől elmetszette, és a levágott féres fej ott maradt a jégtáblán, s a büntetés példájaként ott úszkál a víz hátán, míg végre egy kőszári sas a jégről elragadta, így veszett el Heródiász, királyasszony leánya. Heródest bűnös társával együtt érte a bosszú, mert mindennek van vége, legyen bármilyen hosszú. A római császár rátört Heródesnak várára, s az erős várnak mind a négy szögletét felgyújtotta. Heródes és bűnös társa kétségbe vannak esve, nincsen út, nincsen kilátás a megmenekülésre. De van egy titkos ajtó, mégis mely a föld alatt vezet, ki a szabadban, ahonnan megmenekülni lehet. Siess velem, Heródiász, így kiáltott Heródes, a börtönökön keresztül csak bátran kövess engem. Tántorog a király, midőn elérte azon helyet, ahol keresztelő Szent János egykor lefejeztetett. Itt van az a titkos ajtó, de már nyomát se látja, bár a börtön belsejében szorgalmasan kutatja. Mint mindkettő ezen titkos kiáratot kutatta, egy titkos kéz a börtönek az ajtaját rájuk zárta. Mind a ketten eltemetve elevenen itt lettek, s az erős bástyák és falak fölöttük romba dőltek. Közeledett az éhhalál, és egymást megragadták, egymást akarták felfalni, mint a veszett hiénák. Így vesztek el iszonyúan, borzasztó kínnal küzdve, a házasságtörő gyilkos így módon lett büntetve. Ez a szomorú történet legyen példa előttünk, juttassa eszünkbe, hogy egy örök bíró van felettünk. Mindeneket tud és lát, történjen bár titokban, ki a bűnöst megbünteti, s a jókat jutalmazza. Hogy pedig a mi életünk legyen szent és áldásos, könyörülj érettünk, dicső, keresztelő Szent János. Amen.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ha még van, aki szeretne szolgálni, szeretettel meghallgatjuk.
Istvánné, felemeltkezek? Ha Mózes emelte kezét, győzött a nép, de ha leengedte, előre tört Amálek győzelme. A segítség nem késett, Áron és Húr szolgatás lett. Emelték Mózes kezét a győzelemért, de volt egy ember, akinek nem volt segítsége. Még az atya is elfordult tőle, kinek két karja ki van felettünk tárva, emlékezz csak a Golgotára, és azt nem tartja senki, csak bűneink súlya terheli. Ó, felemelt kitárt kezek, melyet nem tartottak csak a szegek, nem volt segítsége, nem voltak katonák, egyedül vívta a győzelmes csatát, egyedül ég és föld között, mégis ő lett a győztes mindenek fölött. Most is emeli az atya előtt átszegzett kezét, hogy az ítéletet ne hajtsa végre, nem ég. Esedezik értünk, mert nagyon szeret, áldom hát örökre e felemelt kezet.
Az én költeményem a győzelemről szól, de hadd mondjam el a testvéreknek, ma a szolgálatról van szó az igében és az ige szolgálat nyomán, hogy minden szolgálathoz először győzni kell. És el kell mondjam, hogy le kell győzzük magunkban a félénkséget, le kell győzzük az előítéleteket, le kell győzzük a korommal járó nehézségeket, és még sok egyéb mindent, ami akadálya annak, hogy szolgálhassunk. Nagyon megragadott két fiatal beszélgetése. A gyülekezeti életről beszélgettek, és az egyik elmarasztalóan szólt egy-egy dologról. És azt mondja rá a másik, de mondd, te mit teszel azért, hogy ez jobb legyen? És úgy bennem maradt ez a mondás, és úgy elgondolkoztatott, hogy igaz, sokszor hajlamosok vagyunk arra, hogy dolgokat megbíráljunk, megkritizáljunk. De vajon teszünk mindig azért, hogy jobb legyen, hogy szebb legyen, hogy áldásosabb legyen, hogy több szolgálat legyen, hogy hűségesebben szolgáljunk az Úrnak. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy valóban tegyünk, és győzzünk le minden olyan akadályt, ami a szolgálatunk elében gördül. Aki győz. Az életünk végtelen küzdelem. Minden nap újra kezdjük, s este még mérlegre tehetjük a napot. Miben vesztettem, miben győztem? Az élet örök küzdelem. Ki ad erőt, hogy ne veszítsek? Ki ad erőt a győzelemhez? Az igéből, mint drága gyöngyök, az ígéretek felragyognak. Aki győz, s akik győzni fognak, zeng az ígéret mindazoknak. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában. Felírom rá az én Istenem nevét. Felírom rá az új Jeruzsálemét. S én Krisztus, felírom rá az én új nevemet, a bárányét. Megdobogtatja a szívemet, a drága halhatatlan üzenet. Az idők teljességében a lélek zsong, akinek van füle, hallja, mit mond. Lehet úgy győzni már itt naponként, hogy nevét ő életünkbe vésse. Lehet úgy élni, hogy halálba adom mind, ami köt, csak oda felnézve, ahol ragyog igazi otthonunk, hisz nincs itt maradandó városunk. Lehet úgy élni, hogy ne én éljek, ne engem lássanak az emberek, hogy Krisztusom neve ragyogjon homlokomról messzire az úton, s szívem, e szegény szív, az ő békéjét, az ő szeretetét sugározza szét. Ó, bár felírná rám az ő nevét, bár tudnék győzni, mindig győzni, s ha vesztenék, leesnék mégis naponként újuló harcban, elé borulni könnyes imában, s másnap újra kezdeni. Amen.
A Fúó zenekar szolgál, és utána meghallgatjuk Szabó Csaba testvért.
Testvérek, azt olvastuk, hogy keresztelő János azt hirdette, hogy készítsétek az Úrnak útját. Sok évvel ezelőtt történt ez. És olyan aktuális ez a mi időnkben is? Ugye, hogy nagyon is aktuális. Mi erre vagyunk hivatottak. Készítsük az Úrnak útját. Ezt kell csináljuk. Az embereknek megmutassuk a helyes utat, és ezért egy úgy jelző tábla kell, hogy legyünk. Egy jó és hasznos útjelző tábla. Erről az útjelző tábláról lenne egy költeményem. Bódás János, útjelző tábla. Vigyázz a falvak szélén, és ott áll a szétfutó keresztútaknál. Vigyázz mindig útfélen állva, és irányt mutat a tábla. Lábára indák tekergőznek, barmok hozzá dörgölőznek, vállára galamb, varjú száll, az útról ráfröccsen a sár, napfakítja és veri a zápor, megrepedez a tél fagyától, kölykek vágnak belé sebet, beszennyezik kósza ebek, de jó, s bal sorsban egyaránt áll és mutatja az irányt. Mellette bölcsek és bolondok cipelnek álmot, vágyat, gondot, jönnek és mennek ifjak, vének, nászmenetek és temetések. Ő áll és tűr, nem válogat, mindenkinek mutatja az utat. Útjelző tábla lettem én is, ott, hol az út Isten felé visz. Ember sorsok út felén állva, mutatok mindig egy irányba, Krisztus felé. Napszúr, ver az ápor, didergek a közöny fagyától, bűnindák reám tekergőznek, rút vágyak hozzám dörgölőznek, vállamra kétség varjú száll, s fülembe az kiáltja, kár. Az élet sara rám frecseg, megsebeznek gonosz kezek, de jó s bal sorsban egyaránt, állok és mutatom az irányt. Akik mellettem elhaladnak, fáradt tékozló fiaknak. Mellemről Isten lángírása beragyog a ködbe, éjszakában, szinte kiáltja, emberek, mindnyájan erre menjetek, Krisztus jár előtetek, nála lesz békességetek, csak nyomában lépjetek, és szárnyá válik keresztetek. Hát bízzatok, és higgyetek, szeressetek, szeressetek. Amen.
Ekkor szolgál, és ezt követően Kassa Lőrinc testvér szolgál.
Este, vacsora közben velem szembe ült egy fiatal ember, és nagyon jó beszélgetésünk volt. És a többek között megkérdeztem tőle, hogy te meddig jutottál személyesen, a János keresztségéig, vagy attól tovább? Hát erre a kérdésre kitérő választ adott, de mindenképpen a szívére kötöttem, hogy tovább kell lépni, nem lehet és nem szabad itt megállni. Ha az első lépéseket megtette lelkileg az Úr felé, de ez még nem a cél. Tovább kell lépni, és meggyökerezni az Úrban, és Isten igéinek a tanítását követni, és azt gyakorlatba ültetni. A Jóisten kegyelméből ma délelőtt Ákoson voltunk, és áldott alkalmunk volt ezen a délelőttön. Éreztük azt, hogy az Úr lelke munkálkodott, különösen azoknak a szívében, akik ilyen vagy olyan szinten valami bűnbe estek, vagy két hónapja, és ma reggel az egyik testvér, mielőtt megkezdtük volna, odajött hozzám, és bocsánatot kért. Nem velem volt ügye, hanem másokkal a gyülekezetben, de én is jelen voltam. És olyan jó volt látni az idős testvérnek a szemeiben azokat a könnyeket, amelyek lecsorogtak az arcán. És elmondta azt, hogy testvér, amióta megtörtént ez a probléma az életembe, nekem nincs nyugalma. Azóta nem vagyok nyugodt, és alig vártam ezt a pillanatot, hogy az Úr megérlelje bennem, hogy igazán őszintén szembenézzek azokkal, akik ellen vétkeztem, és bocsánatot kérjek. Aztán eljött az idő az együttlét után, amikor visszamaradtunk még egy jó órát, és beszélgettünk, és el tudták azok a testvérek rendezni bűneiket, problémáikat, és örömmel adtunk hálát az Úr szabadításáért. Azt mondja János, hogy és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Az Istennek ma is van szabadítása. Az Úr ma is tud szabadítani, feloldozni a megkötözöttségből, a levertségből, a közömbösségből, a lágymelegségből. Az Úr ma is fel tud emelni, ma is meg tud tisztítani, megszabadítani, meggyógyítani, és újra sínre állítani az életünket. Ha ne talán holtvágányra kerültünk valamilyen bűn miatt, az Úr meg tud szabadítani. És meglátjátok, azt mondja János, az Isten szabadítását. Mert ezt a szabadítást csak maga Isten tudja végezni. Senki más nem tudja elvégezni. De Isten el tudja végezni ezt a szabadítást. Nagyon megfogott az az igevers pünköskor, amikor azt mondja Péter apostol, hogy térjetek meg és merítkezzetek be a bűnöknek bocsánatára, is veszitek a Szentlélek ajándékát. És azt mondja az ige, hogy a nép, amikor hallotta, ezeket pedig mikor hallották. Miket? Hát azt, amikor Péter azt mondta, hogy ti, a ti gonosz kezeitekkel feszítettétek meg az ártatlant és a szentet. Mivel, hogy Isten lelke munkálkodott, és jelen volt abban a prédikációban, és azon a helyen, ezért az emberek feltették a kérdést, hogy atyám fiai, testvéreim, mit cselekedjünk? Már maga ez a kérdés is foglalkoztatott, hogy egyből azt mondják Péternek, hogy testvéreim, és az apostoloknak, testvérek. Volt, amikor Pál apostolról azt mondták, mit akar ez a csácsogó. Aki ellene veti magát Isten igéjének, az evangéliumnak, az elítéli azt, aki szól, aki szólja Isten igéjét, és megvetéssel, sőt, mondjam, gyűlölettel van az iránt. Természetes, hogy nem azt az ember gyűlöljük olyankor, vagy vetjük meg, hanem azt, aki szól abból az emberből, magát Istent. Őrizzen az Úr ettől a lelki állapottól. De ezek az emberek azt mondják, hogy testvéreim, atyám fiai. Ez áldott dolog, amikor így tesszük fel a kérdést. Az Úr lelkének a munkája ez a szívemben, és mindannyiunk szívében, amikor azt, aki hirdeti az Isten igét, azt látom, hogy testvérem. Az én testvérem szól. És az én testvérem most bennem ítéli a bűnt. Az én testvéremet most az Úr felhasználta a Szentlélek által, hogy megmondja nekem a hibámat, a bűnömet, amiből én meg kell térjek. Testvéreim is biztos olvasták Finneinek az írásait, én is olvasgattam, és arról tesz bizonyságot, hogy akkor ad az Úr lelki ébredést, megújulást egy személynek az életében, egy családban, egy gyülekezetben, amikor engedjük, hogy az Úr hozzá nyúljon a mi bűneinkhez. amikor elhatároljuk magunkat, és nem engedjük, hogy az Úr rátapintson bűneinkre, akkor nincs változás. És megy minden tovább úgy, ahogy ment eddig. De amikor engedjük, hogy az Úr azt a rossz indulatú daganatot kiműtse, akkor van esély a gyógyulásra. Van esély a felépülésre. Van esély a megerősödésre. Mert engedtem és engedtük, hogy az Úr beavatkozzon az életünkbe. Még egy gondolatot szeretnék. Azt mondja Péter, hogy akik azért örömest vették az ő beszédét, mondja ezt pünköskor. Ebből az következik, hogy nem mindenki vette örömest a beszédet, az evangelizálást, a prédikációt. Voltak, akik megkeményítették az ő szívüket, voltak, akik örömest vették a tanítványok beszédét. Akik örömest vették, akiknek jól esett a prédikáció, azt mondja az ige, azok bemerítkeztek, és csatlakoztak a közösséghez. Akik megkeményítették a szívüket, azok nem léptek tovább. Nem közeledtek tovább az Úrhoz. Nem lettek igazi testvérek a tanítványokkal, mert ők visszahúzódtak. Ez nekem nem kell, erre most nincs szükségem. De akik örömmel vették, azok léptek tovább. Testvérek, kívánom azt, hogy valahányszor szól Isten igéje, vegyük örömest az ő beszédét. Még akkor is, ha könnyeket csal a szemünkből. Még akkor is, ha a bűnbánat könnyeit hozza elő. Mert ebből áldás fakad. Ebből drága áldás fakad, személyes és családi és gyülekezeti életünkre nézve. Kívánom, hogy ma délután is ezt mindannyian tapasztaljuk meg, és közeledjünk az Úrhoz, mert ő is közeledik hozzánk. Amen.
szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, a kedves testvéreket ezen a délutánon a Jóisten házába. Úgy, ahogy énekeltük azt, hogy az Úr felemelt, megszabadított, az ővéi vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, és együtt vagyunk, dicsőítjük az Urat, hiszük, hogy eddig is szólt hozzánk, építette a lelkünket, erősítette a hitünket, és ezután is ezt fogja tenni. Most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. János szolgálata, szavai, prédikációi ismertek előttünk. Jó lenne ezekkel foglalkozni külön. Én most arról szeretnék inkább szólni, hogy milyen szívvel és milyen lelkülettel végezte Bemerítő János a szolgálatát. Sokszor, testvéreim, a szavak a megfelelőek az életünkben. Tehát tudjuk a szöveget, elfogadtuk az igazságot, esetleg azt is hirdetjük. De ahogy látjuk Bemerítő Jánosnál, hogy az ő életében nem csak a szavak voltak, hanem ott volt a szíve is ebben, megfelelő lelkülete is volt. És mindent úgy tett, hogy alátámaszza a hirdetett ígét, amit a Jóisten neki adott, és ezért nagy hatással volt, a Jóisten felhasználta ezt az embert. És ezt párosítani kell. Mindig a szavak és a szív az egyet mondjon, és egyet érezzen, egyet cselekedjen. És hogyha ez így van, akkor a Jóisten fel tud használni. És ahogy mondták a testvérek, nagyon örültem a szolgálatoknak, nagyon épültem ezekből. De valóban nem csak az igehirdetők, a szolgálattevők, a szószéken megjelenő embereknek szól ez a Jóisten igéje, hanem minden hívő embernek, mert mindenkinek van valamilyen szolgálata. És ezért nem mindegy, hogy milyen lelkülettel végezzük. És egy néhány dolgot elmondok ennek az embernek a lelkületéről, amik ismerősek előttünk, de vizsgálja meg az Úr az életünket, hogy vajon mi ugyanezzel a lelkülettel vagyunk? Nem-e hagytuk alá a lelkület kérdésében? A szavak, a formák, a bemerítés témája, a megtérés, a bűnbocsánat, meg ezek, hogy gyümölcsöt kell teremni, megmondjuk, meg tudjuk ezeket a dolgokat, de vajon a mi életünk, az életünk körülményei alátámasszák azt az üzenetet? Hát alá kell támasszák. Tehát milyen lelkülettel, milyen szívvel, hogyan hirdette Bemerítő János a megtérés üzenetét? Egy néhány gondolat tehát. Engedelmes lélekkel tette ezt. Engedelmeskedett Istennek. Úgy olvastuk, hogy ez az ember lőn az Úrnak szava Jánoshoz, Zakariás fiához, a pusztában, és ment a Jordán mellé. Ez az ember figyelt az Istenhez, az Istenre. és engedelmeskedett Istennek. Tudjuk, testvéreim, hogy az engedelmesség több az áldozatnál. Lehet csinálni sok mindent. Szép dolgokat, jó dolgokat. Úgy elgondoltam, hogy János miért nem vállalta a papi szolgálatot, mint az apja. Ugye tudjuk, hogy abban a szolgálatban volt az apja. És ő miért nem vállalta ezt? Azért, mert az Úr nem ezt adta neki. Az kényelmesebb lett volna egyféleképpen. De a jó Isten ennek az embernek ezt az utat szánta. Menj a pusztába, profétálj, prédikálj, intsed az embereket. És ez az ember engedelmeskedett Istennek. Testvéreim, hogy állunk ezzel a kérdéssel? Van-e bennünk az a lelkület, mint Dávidban, hogy az engedelmesség lelkével támogass? Mert lehet sok szép ünnepét rendezni, el lehet járni sok szép összevetelre, igaz beszédeket lehet mondani, és mégis hiányzik az engedelmesség. Adja az Úr, hogy azt az igazságot, amit elfogadtunk, az engedelmes lélek, az engedelmes hozzáállás is ott legyen a szívünkben, mert a Jóisten így tud használni bennünket. Apró cseprő dolgokban, tehát nem csak a szószéki szolgálattevők, mindenki ebben kell kövesse az Úr Jézust, Jézusnak engedelmeskedjen, Istenre hallgasson, előtte hajoljunk meg, ő legyen az első, az ő akaratát kérjük ki, és hogyha ez az engedelmes lelkület ott lesz a szívünkben, a Jóisten fel tud használni, benne marad az üzenet az emberekben, hatással lehetünk az emberekre. Vajon ott van-e az engedelmesség? A másik dolog. Alázatos szívvel végezte János a szolgálatot. Ezt annyira meg lehet jegyezni az ő szolgálatából, azt mondja, nem én vagyok az. Nem én fogom megváltani, nem én fogok meghalni, engem az Úr erre küldött, én ezt elvégzem engedelmességgel, de ugyan ott van az alázatosság. És testvéreim, mi fel vagyunk erre szólítva. Parancsképpen mondja a Jóisten, hogy alázzuk meg tehát magunkat Istennek hatalmas keze alatt. Mert Istennek ez kedves. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja az őt követőinek, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És így kell végezni az Úr munkáját. Alázatos szívvel. Nem mi váltjuk meg a világot. A világ az meg van váltva. Az Úr Jézus megváltotta a világot. Az Úr Jézus Krisztus elhozta az Isten országát. Nem mi cipeljük ide az emberek közé az Isten országát. Alázatos lélekkel. Alázatos lélekkel. Minden szolgálatot alázatos lélekkel végezni, csinálni. Szelítséggel. Odafigyeléssel. János ez volt. Ilyen volt az ő szolgálata. Ilyen lelkületet hordozott. Mi milyen lelkületet hordozunk magunkban? Mert az üzenetet ismerjük. De látszik-e az alázatos szelítség az életünkben? Egy következő. Hitbeli meggyőződéssel végezte a szolgálatát. Bár el tudta mondani azt, hogy nem én vagyok, de hittel rámutatott arra, aki el tudja végezni a bűnbocsánatot, a változást az emberekben. Azt mondja, hogy ő az. Ő az. Nem vagyok méltó, itt megint az alázatáról beszél. Nem vagyok valamire méltó, de ő az. És ő olyan dolgokat fog végezni, amit én nem tudok, és senki nem tud végezni. Na ezzel a hittel, ezzel a bizalommal kell végezni a szolgálatot. Nem azzal, hogy hát én neked elmondom, hogy imádkozni kell, meg kellene térni, meg kellene keresztelkedni, de már én se tudom annyira biztosan, én se vagyok annyira megerősödve ebben a hitben, hogy kell ezt csinálni, vagy jó vagy úgy, ahogy vagy járjál el pszichológushoz, meg mit tudom én, csinálj valamit magaddal. János nem volt ezzel a bizonytalanságban. Annyira világos, annyira erős volt ebben a meggyőződésében, hogy ő az, Jézus az, ő el fog jönni. És amikor ugye jött az Úr Jézus, hogy bemerítkezzen, akkor János kimondta róla, hogy íme az Isten báránya, ő elveszi a világ bűnét. Én hirdetem, hogy van bűnbocsánat, de ott van mi, aki megbocsátja a bűnt. Jézus, kedves testvéreim, ezzel a hittel kell végezni az Úr munkáját. Ezzel. Mondom, kellenek a szavak is. Kell a kezdeményezés. Kell a megfelelő közeg, hogy az embereknek mondjuk el az örömüzenetet, az evangéliumot. De ha hiányzik ez a hit, az imádságból, vagy a bizonyságtevésből, vagy bármilyen szolgálatból, akkor a Jóisten nem tud használni bennünket. János hívő ember volt. és úgy beszélt az Úr Jézusról, mint aki elhitte, hogy az Úr Jézus Krisztus tud segíteni. Milyen hitünk van nekünk ilyen szempontból? Lehet, hogy mi is el kell mondjuk azt sokszor, hogy hiszek, Uram, de segíts az hitetlenségemnek. Mert sokszor így van ez. Hát, nem hallgat ez rám. Hiába mondom én ezt el. Nem hallgatta meg az Úr még az imádságomat. Nem ezzel a lelkülettel volt keresztelő bemerítő János, hanem hittel, meggyőződéssel hirdette, hogy Krisztus tud segíteni. Hát testvéreim, ezzel a lelkülettel legyünk. Egy következő megállapítás, hogy bemerítő János megfelelő életkörülményekkel szolgálta az Urat. És ugye itt tudjuk, hogy milyen ételt evett, hogy milyen ruhába járt, hogy hol lakott, és merre járt, kiment a pusztába, és sokat gondolkodtam, hogy miért nem ment a nagy városokba? Miért nem ment a falvakba? Miért ment ki a pusztába? Elment olyan lakatlan helyekre, és ott prédikálta, kiállt a szó a pusztába, és az emberek oda mentek őhozzá. A Jóisten adta neki ezeket a körülményeket, a Jóisten vezette őt ebben is, de ő fölvállalta ezt. És az Úr Jézus Krisztus, amikor prédikál, vagy megemlíti bemerítő János, azt mondja, hogy kit látni mentetek ki a pusztába. Ugye emlékszünk rá. Hogy olyan embert, aki mint a nád, úgy inog, ilyen-olyan szélre, meg tanítása, nem, ő nem ilyen ember. Meggyőződéseiben, beszédében. Ő nem forgatja ide-oda a beszédét, csak hogy bizonyos embereket nyerjen meg. Nem, ő erős bástya. Ő nem szélingatta nád. Vagy kit mentetek oda nézni ki? Ő puha, szép ruhákba öltözött valakit? Nem. Ő nem ilyen. Mint a próféták, tevesző ruhába. Mondhatnánk úgy is, hogy kellemetlen, kényelmetlen körülmények között. De fölvállalta ezt is, mert azt mondta, ha a szolgálatomat ez segíti elő, akkor ezt vállalom föl. Nem az én akaratomat, nem az én kényelmemet keresem, hanem ebben is nyilvánvaló legyen az Isten akarata. És testvéreim, úgy gondolom, hogy ezen a területen sok hiával találtatok. Találtatunk. Lehet mondhatnom így is. Keressük a kényelmet, azokat a dolgokat, amelyek a könnyű dolgok. És akkor csodálkozok, és csodálkozunk, hogy nem, nincs hatás, az emberek nem figyelnek, nem érdekli őket. Megfelelő életkörülményeket rendezett be magának, elfogadta Istentől azokat a körülményeket, és nem lázadt fel azok ellen. Tegyük le mi is ezeket az életkörülményeinket, élelem, ruha, más dolgok. Tegyük le az Úr kezébe. Ne ez legyen az első cél. Az első, keressük Isten országát, a megfelelő hozzáállás, de Jánosnál még ebben is, az életkörülményekben is. Ő először az Isten akaratát kereste. Most nem azt mondom, hogy ezt hanyagoljuk el. Ugye értik a testvérek. Nem arról van szó, hogy ezzel a dologgal nem kell törődni, de nem ez az első. Nem ez az első. Van ennél fontosabb. És az legyen a fontos, az legyen az első. Ez volt Jánosnál, prédikálni az Isten igét, az Isten evangéliumát, az jusson el az emberek szívébe. Ő elvállalta az Istentől azokat a körülményeket, amelyeket Isten neki adott. Mi mit vállalunk az Úrért, testvérei? Egy következő megállapítás. Bemerítő János a szentségre igyekezett. Nem csak szent beszédet tudott mondani. Nem. Hanem ő szent és igaz dolgokra igyekezett. Az életét úgy rendezte be. Heródes is tudta róla, hogy ő igaz és szent ember. Félt is tőle. Szerette hallgatni, de félt is tőle ugyanabban az időben. Mert bemerítő János erre igyekezett. Nem a szövegre figyelt annyira. Nem arra, hogy ő milyen hatással tud lenni a szavaival az emberekre. Hány ember tud összecsődíteni ott a pusztába, hány embernek prédikált. Nem csinált ő egy statisztikát. Ilyet nem olvasunk. Hanem ő a szentségre igyekezett. A tisztaságra, a lelki tisztaságra. Hogy ami nem tetszik az Úrnak, ami bűnös dolog, attól eltávozok. Na hát az, aki kedves akar lenni az Úrnak, aki hatással van az emberekre, az erre igyekszik. Az a belső kamrába megharcolja ezeket a harcolni valókat, hogy irítség, vagy harag, vagy bármilyen kísértés jön az életemben. Én nem ezekkel akarok menni. Azt mondja az ige, Pál apostol hirdető, vannak, akik nem tiszta lélekkel hirdetik az Isten beszédét. Mert versengés, meg irítség van, meg ki többet, ki jobban, ilyen fajta van, mondja az ige. Nem kellene ez így legyen. Bemerítő János nem versengett ő senkivel. Nem akart ő semmiféleképpen, csak Istennek akar tetszeni. És ezért volt nagy, ezért volt híres, mert a tisztaságra és a szentségre igyekezett. Mi mire törekedünk, testvéreim? És azt is, hogy nem ő mondta ki magáról, hogy ő milyen tiszta, meg milyen szent. Még csak nem is a tanítványai, hanem mondhatnánk úgy is, hogy az ellensége mondta ki. Hogy ez az ember, ez igyekezett erre a szentségre, és látom nála. Testvéreim, van-e bennünk ez az igyekezet? A tiszta és a szent dolgokra. Vagy mire igyekszik az ember manapság, a hívő ember? Még egy-két dolgot. Azt is látjuk bemerítő Jánosnál, testvéreim, hogy bátor kiállása volt. Bátorságot kapott az Úrtól. Hogy ugye, ahogy hallottuk már, el tudta mondani viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket. Kemény beszédet is tudott mondani, intő beszédet is tudott mondani. És volt erre bátorsága. Volt bátorsága. Nem félt, nem volt gyáva. Megmondta Heródesnek is. Nézd, az bűn, amiben élsz. És fölvállalt az üzenetet. Ilyen életet élt ő, és az Úr adott neki bátorságot. Testvéreim, akkor, amikor inteni kell, természetesen szelídség lelkével. Akkor, amikor az igazságot kell mondani. Fölvállaljuk ezt? Van-e erre bátorságunk? Vagy inkább a számítások emberei vagyunk? A gyávaság környékez. Hát, ne roncsam el a barátságot, hát akkor mi lesz velem, mi lesz az életemmel, oda lesz a hírnevem, meg annyi minden. Nem foglalkozott ilyesmivel bemerítő János. Ő bátran hirdette az evangéliumot. És nem vakmerő volt, nem buta dolgokat, vagy furcsa dolgokat mondta, hanem igaz dolgokat. Röviden fogalmazva odaállt, és azt mondta, nem szabad neked avval a nővel éljél. Az bűn. Az Isten előtt az bűn. Egyenesen megmondta. Meg is haragudtak ezért. Nem is tetszettek, de tudták, hogy szent és igaz ember. Van-e bennünk erre bátorság, hogy az Úr ügyéért kiálljunk? Az Úr ígéje mellett. Másoknak úgy beszélni, úgy előadni a dolgokat. Hát bemerítő Jánosnak ilyen volt a lelkülete. Amilyenk is ilyen kell, hogy legyen. Mert a Jóisten igéjéhez kell, hogy szabjuk az életünket. És még egy utolsó dolog az életével kapcsolatosan, hogy ez az ember odaszánt élettel szolgálta az Urat. Elszántság volt az életében. Hogy börtön jön az életében? Hogy tényleg csak sáskát eszik? Vagy nem számított már, hogy mi jön az életében. És úgy, ahogy hallottuk, mártír halált halt, mert ez az ember oda letette az életét, és azt mondta, hogy nem számolgatom már. És testvéreim, jó meggondolni ezeket a dolgokat. Hogy milyen hozzáállás van a szívünkben és az életünkben. Mert mondom, lehet, hogy a szavak azok megfelelőek. De milyen a szívbeli állapot? Milyen a hozzáállás? Ő letette az életét. És azt mondta, hogy nem számít milyen étel, nem számít milyen ruha, nem számít, hogy a börtönben, nem számít, hogy hol, nem számít, hogy mi következik. Én az Úré vagyok. Fölvállalta ezt. Nem azt mondta, hogy hát követem az Urat, mikor jó a dolog. Követem az Urat akkor, amikor fogadják az emberek. Akkor elmondom nekik. De hogyha ellenséges viszony lesz, hogyha nem fogadják, akkor én leteszem, hazamegyek szüleimhez is. Majd lesz valahogy. Nem fordult vissza. Nem hátrált meg. Ő mind halálig követte az Urat, az Istent, aki őt elhívta. Van-e bennünk ez az elszántság, testvéreim? Lehet olvasni olyan híreket a keresztény misszióból, vagy a gyülekezetből, hogy vannak olyan helyek, ahol nagyon üldözik a hívőket. Bezárják őket, igazságtalanul megverik, vagy éppen megölik őket. Megölik őket a hitükért. Oda állítják az Úr elé. Ilyen döntés is kell legyen azokban az emberekben, hogy ha én követni akarom az Úr Jézust, akkor ezzel is kell számoljak. Tehát ők nem csak úgy követik az Úr Jézust, hogy hát biztos, hogy jobb lesz az életem, hanem lehet, hogy befejeződik az életem. hogyha követem az Úr Jézust. És még így is fölvállalják. Mert testvéreim, ennek az ilyenfajta szívbeli állapotnak megvan a jutalma. Bemerítő János itt a földön befejezte a szolgálatát, de azt mondja az Úr Jézus, hogy a mennyországban van. Ott van ez az ember az Isten országában. Ott nagy az Isten országába, ott az Isten országába folytatja a szolgálatot, a dicsőítést és a magasztalást, mert ennek az életnek megvan a jutalma, és nem mindegy, hogy hogyan követjük az Úr Jézust a keskeny úton. Nem úgy, ahogy én elgondolom, ahogy én elképzelem, hanem úgy, ahogy az Úr szabta, ahogy az Úr mondja, és itt van a bemerítő Jánosnak a szolgálatnak a lelkülete, úgy gondolom, hogy vizsgáztat az Úr engem és bennünket, hogy ott vannak-e bennünk ezek a tulajdonságok. Segítsen az Úr testvéreim, hogy odaszabjuk az életünket az Úrhoz. Tegyük le az életünket, Uram, legyen meg a Te akaratod az életembe. Bocsáss meg, hogy beengedtem falcs dolgokat, idegen tudományokat, bűnöket, kényelmesség volt az életemben. Kerestem az én akaratomat, és nem a Tiedet, de most jövök hozzád, mert akarom, hogy használj, mint ahogy bemerítő Jánost is, meg sokan másokat használtál. Én is az akarok lenni. Egy eszköz a Te kezedben, egy fény, só, ott ahol helyeztél. Segítsen az Úr erre. Amen. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy követhetünk téged. Köszönjük, hogy te szabtad meg a keskeny útot, és köszönjük, hogy ennek az útnak a vége a mennyország. Köszönjük, hogy jó példákat is adtál nekünk, és az igédbe ma találkoztunk egy olyan emberrel, aki példa előttünk. Segíts bennünket, hogy kövessünk téged, és az ő példájára is letegyük az életünket. Munkálkodjál bennünk, bocsáss meg, jó Istenünk, hogyha elkényelmesedtünk, hogyha nem hirdettük az evangéliumot, nem megfelelő lelkülettel tettük ezt. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és segíts minnyájunkat, hogy buzgolkodjunk a te munkádban, a te szolgálatodban. Áld meg így az életünket és a hétköznapjainkat, Urunk, hogy az emberekre hatással tudjunk lenni az evangéliummal, a te szereteteddel, a tiszta és a szent életünkkel. Kérünk, hogy adj erre igyekezetet, és segíts, Uram, a véghezvitelben is minnyájunkat az Úr Jézus nevében. Amen.
Thank you.